Hirdetések meghallgatásához, akkor el is kezdeném az előadást. Aki esetleg késve érkezik, ugyanúgy, ahogy az időszerű proféták és proféciák című sorozatunk harmadik alkalmához érkeztem, és szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatóink, a ma esti témánk Habakuk proféta. Habakuk könyve a Bibliában mindösszesen ennyi, amit mutatok önöknek, egy lap. Három fejezetből áll, de mégis ez a könyv is könyv. Nem azt mondjuk, hogy a Habakuk két lapja, két oldala, igen, ez könyv. Méghozzá egy olyan könyv, amely alapját képezi az egész bibliai történelem szemléletnek, ezért hirdettük meg így a mai előadást, hogy Habakuk öt jaj mondása a történelemről. Persze több mindenről is szó lesz, de az biztos, hogy erről az öt jajmondásról elég részletesen szeretnék megemlékezni. Ez az alapja annak, amit később majd Dániel próféta mond, és főleg a János jelenések könyve állít, hogy miért ilyen a mi emberi történelmünk, amilyen, milyen volt, mert hiszen a múltba nézve is tanácsos helyesen megismerni a történelmünket, nem az emberi történelem könyve kijelentései alapján mindig, és a jövőt tekintve is szüksége van az embernek, a gondolkodó embernek arra, hogy lássa, hogy mi várható, mifelé halad a történelmünk. Habakuk prófétáról, életéről, családi körülményeiről, származásáról szinte semmit nem tudunk. Van egy néhány ilyen próféta. Az a könyve alapján világos, hogy a fellépése az időszámításunk előtti 7. század végére tehető, egészen pontosan 630 körül léphetett fel, és azután Jósiás király, a déli országrész királya időszámításunk előtt 622-621-ben hirdeti meg híres nevezetes reformációját, és ekkor Habakuk Jeremiással együtt él az országban, és hirdeti Isten üzenetét. A könyv nagyon világos és nagyon áttetsző szerkezetű. Ez a három fejezet, ahogy a mi Bibliánkban is tagolva van, körülbelül visszaadja ezt a világos szerkezetet. Egy kivétellel talán, hogy a második fejezet első négy verse, ez még az első fejezethez kellene, hogy tartozzék. Tehát tudjuk, hogy a Bibliánk fejezet és versbeosztása jóval későbbi 16. századi. Szeretném megragadni ennek a könyvnek az alapproblémáját, és ezt a felirat közli. Ugye általában a bibliai feliratok, könyv vagy zsoltár feliratok közlik azt, hogy ki írta, honnan való, milyen uralkodók idején élt. Itt a felirat nem ezt közli, de amit közöl, az nagyon jelentőségteljes, ehhez hasonlóan csak Náhum próféta közli a feliratában az alapproblémát. Ez így hangzik Habakuk első fejezet első verse szerint, a teher, amelyet Habakuk próféta látott. Gondolkodó és érző embereknek azért teher ez a világ. És vannak olyan időszakok, amikor különösképpen teher. Amikor nagy lelki terhet nyom a vállunkra és szívünkre mindaz, amit látunk a környezetünkben, és Habakuk számunkra egy olyan nagyon érző, nagyon világosan gondolkodó emberként állhat előttünk, Habakuk prófétát két teher, két kétség nyomasztotta. Erről írok itt a táblának a második pontjában, két kétség. Tehát Habakuknak a nagy terhe az volt, hogy miért van olyan állapotban a zsidó nép, amilyenben van. Isten kiválasztotta ezt a népet, missziós néppé szerette volna tenni, és mégis ez a nép nem lett más, mint a többi nép. Habakuk ugyanazokat az igazságtalanságokat, ugyanazokat a társadalmi feszültségeket, embernek ember által való kizsákmányolását, fölénybe kerülését tapasztalta. Az egyik terhe az volt Habakuknak, hogy meddig fogja az Isten elnézni ezt a borzalmas erkölcsi romlást, amit a zsidó nép körében lehet tapasztalni. Miután látjuk az első fejezetben majd, hogy erre mint egy választ kapott a próféta, a második terhe az volt, hiszen az Isten azzal válaszolta meg ezt a kérdését, hogy ő maga az Isten sem fogja sokáig ezt tűrni. Ugye elmondtam önöknek sorozataink során, hogy Isten hosszú tűrő, de nem végtelen türelmű. Isten hosszú tűrő, ez annyit jelent, hogy Isten a bajokat mindig türelmesen, szeretettel kezeli, viszont az Isten nem végtelen. végtelen türelmű, tehát nem hagyja azt, hogy a bajok lehetetlenné tegyék az életet, sem kisebb körben, sem nagyobb körben az emberiség élettörténetében. Tehát Isten megválaszolt Habakuknak, hogy jön majd egy nép, és ezek a káldeusok lesznek, a babilóniaiak lesznek, akik elviszik a zsidó népet fogságba. És talán majd ebben a fogságban ez a nép megtisztul, vagy legalábbis a hibáinak tömkelegéből, annak egy részéből meg fog térni. De akkor a Habakuknak a második kétsége az volt, hogy vajon ez a nép, amely bekebelezi Júdát, amely meghódítja Jeruzsálemet, nem bízza-e el magát, és ez a világhatalom nem lesz vészjósló jelentőségű az egész világtörténelemre nézve, hiszen ha a történelmünkben egy hatalomnak a kezébe adatik minden hatalom, akkor csak rosszra következtethetünk. Ez a prófétai könyv is kicsiben ábrázolja azt, ami ma nagyban történik a világon. Ma is kétségünk lehet, hogyha egy nagy világhatalom kezébe kerül az összes hatalom, mi fog ebből majd kiderülni. Ezt a két kétséget szeretném felolvasni. Először Habakuk könyve első fejezet második versétől az első kétségnek a megszólaltatását, amit így mond el Habakuk. Meddig kiáltok még, ó Uram, és nem hallgatsz meg? Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg. Miért láttatsz velem hamisságot, és szemléltetsz nyomorgatást? Pusztítás és erőszak van előttem, per keletkezik, és versengés támad. Azért inog a törvény, és nem érvényesül az igaz ítélet, mert gonosz hálózza be az igazat, azért származik hamis ítélet. Ez volt Habakuknak tehát az első kétség, hogy meddig. Ugye ezzel kezdődik ez a prófétai könyv, hogy meddig. Ézsaiás próféta is ezt mondja a könyve 21. fejezetében, hogy meddig még az éjszaka, meddig még az éj. Nagyon sokszor szoktam idézni önöknek ezeket a prófétai kérdéseket, Jelenések könyve 6. fejezetét, múlt alkalommal is emellé társítottam. Tehát ez volt Habakuknak a kérdés, hogy meddig tart még az erőszak? Meddig tart még ez a sok hamisság, hazugság, nyomorgatás, per keletkezik és versengés támad? Meddig lesz a zsidó nép ilyen állapotban? És Habakuk ezt nem vádlóan, vagy nem lázadóan tárta az Isten elé, hanem rögtön itt az első fejezet 13. versében egy gyönyörű kijelentést olvasunk, ezt mondja a próféta az Istennek, tisztábbak szemeit, hogy sem nézhetnéd a gonoszt, és a nyomorgatást nem szemlélheted. Miért szemléled hát a hitszegőket, és hallgatsz, mikor a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat? Tehát, hogy a meddig és a miért? Ez a nagy, két nagy kérdő. Szóval meddig és miért? Meddig tart még ez a rombolás, ez a rontás, ez a sok gonoszság a népem életében? És erre nézve kapja meg Habakuk a választ. Úgy tudom én ezt elképzelni, hogy Habakuk ezt nem egy szempillantásban kérdezte, és nem egy szempillantásban kapta meg a választ, hanem ezzel állandóan foglalkozott a próféta. Ezt állandóan az Isten elé tárta imádságaiban, kérdéseiben, és az Isten csodálatos módon, megfoghatatlan, de csodálatos módon szokott válaszolni az ilyen emberi kérdésekre. Megnyugtatta Habakukot, hogy igen, Habakuk, tisztábbak a szemeim, hogy sem nézhetném a gonoszt, és a nyomorgatást valóban nem szemlélem. Ha ide süllyedt a népem állapota, közbe fogok lépni, és ugye tudjuk jól, hogy a közbelépés 720-ban megtörtént az asszír fogsággal, de most pár év múlva meg fog történni a babiloni fogsággal is, amely 605-ben vette a kezdetét. Számunkra azonban a kétségeknél fontosabb az, hogy a próféta és egy igaz ember egy lehetetlen történelmi helyzetben milyen magatartást tanúsít. Ezért a táblán a harmadik pont, mi a megoldás? Ugye az előző előadáson is beszéltem erről, hogy Mikeás is szakasztott ilyen helyzetet látott maga körül. És a Mikeás könyvében is, hogy csak egy kicsit utaljak vissza, két héttel ezelőtti előadása azt láttuk, hogy Mikeás is lefesti, hogy a politikusok mennyire felelősek ebben, lefesti, hogy az egyházi vezetők mennyire felelősek ebben. Azt is elmondja Mikeás, hogy a nép mennyire felelős ebben, mert azért az ember nem birka, és ha az állami és az egyházi vezetők olyanok, amilyenek, azért nem szükségszerű, hogy tömegestül kövessék a rossz példákat az emberek. Noha a történelemben sajnos ez mindig bejön, hogy amit fölülről látnak az emberek, általában azt követik és azt veszik készpénznek. De ugye Mikeás is leírja a könyve 7. fejezet 7. versétől, hogy de én az Úrra nézek. Én nem akarok beállni az erőszakoskodók közé, akik egy lehetetlen történelmi helyzetben is a maguk gesztenyéjét akarják kikapargatni, vagy a maguk pecsenyéjét sütögetik, de nem is szeretnénk megnyomorodott emberi életet élni, én emberhez méltó életet akarok élni, és erre mondja Mikás 7-7-8-7-9-ben, hogy de én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem, elestem ugyan, de felkelek, és az Isten segít majd emberhez méltó életet élni egy ilyen nehéz történelmi helyzetben is. Habakuk is ugyanezt az utat járja. Habakuk könyvében, tehát ahogy mondtam, az első fejezet függeléke, ezt nem kellett volna fejezettel elválasztani, a második fejezet első négy verse adja meg a választ arra, hogy mit tegyen egy ember nehéz történelmi körülmények között, amikor egy ország sorsa ellehetetlenül, amikor az erkölcsi törvényeket az emberek lábbal tiporják. Mit tegyen egy ember ilyenkor, aki tényleg emberhez méltó életet akar élni, csak ezt tudom így ismételni, így mondja a második fejezet első versétől. Őrhelyemre állok és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában. És felelt nékem az Úr, és mondta, írd fele látomást, és vés táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Mert a látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet, és meg nem csal. Ha késik is, bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el. Íme felfuvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke, az igaz pedig az ő hite által él. Tehát mi itt a megoldás? Azt mondja Habakuk, egyetlen egy megoldás van, és mind a mai napig ugyanez az egyetlen egy megoldás létezik minden jóra törekvő ember számára. A megoldást nem lehet emberektől várni, nem lehet személyektől, politikai csoportosulásoktól, hatalmaktól, még egyházaktól se lehet várni a megoldást. A megoldást egyedül Istentől lehet várni. De ki az, aki tudja, hogy az Isten hogyan hoz megoldást? Ki az, aki érti az Isten akaratát? Ki az, aki látja, hogy az Isten mit készít elő a szabadulás útjának? Egyetlen egy ilyen ember van, aki az őrhelyére áll és megáll a bástyán és vigyáz. Ugye a Bibliában ezek jelképes kifejezések, őrhelyre állni, megállni a bástyán és vigyázni, ez lényegileg annyit jelent a Biblia nyelvezetében, hogy foglalkozni az Isten szavával, hallgatni az Isten szavát, az Isten szavában kutatni, az így szól az Úrban, a prófétai beszédekben kutatni, és az Isten elé tárni a személyes és közösséget érintő problémáinkat, és az őrhelyemre állok és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám panaszom dolgában. És olyan egyszerűen mondja a második vers, hogy felelt nékem az Úr, és mondta. Tehát az ember egy kicsit úgy megdöbben, hogy hát ez ilyen egyszerű dolog, hogy az Isten csak felel és mondja. Igen, a Biblia szerint az Isten kész felelni, és kész az ember kérdéseire válaszokat adni, hogyha az ember álhatatos, ha az ember kitart ezekben a kérdésekben, és felelt nékem az Úr, és mondta. Nem tudjuk mindig megmondani, hogy az Isten hogy felel, maga a Biblia három csatornát állít föl, hogy az Isten hogy felel. Volt, akiknek az Isten nagyon ritkán álmokat adott, profétikus álmokat, már több embernek profétikus látomást adott, ebben részesült Habakuk, mert hiszen látjuk ugyanebben a második fejezet harmadik versében, hogy Isten hivatkozik arra már a második versben tulajdonképpen, hogy látomást kap a proféta. És vannak, akik gondolatihletésben részesülnek, és az Isten így felel az ember számára. Tulajdonképpen, aki igazán kérdez, igazán komolyan fölveti az élet kérdéseit, Isten mindig kész felelni. Gondoljunk csak Dániel könyve második fejezetére, egy pogány királynak is felelt az Isten. Itt is felelt az Isten, és azt mondja Habakuknak, hogy írd fele látomást, vés táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Mert a látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet, és meg nem csal. Ha késik is, bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el. Ez a látomás, mint később látni fogjuk, tulajdonképpen maga ez az öt jajmondás. Habakuk lelkéről a terhet így veszi le az Isten. Hogy egy látomást mutat neki, és tulajdonképpen ez a látomás az öt jajmondás.
De azért mielőtt elhangoznék ez az öt jajmondás, megint csak az isteni szeretetnek ezek a kétségbe vonhatatlan, de nagyon finom jellegzetességei, hogy azt mondja Habakuknak, hogy ez a látomás, ez biztos ez a látomás, ez nem csal meg, ha késik is bízzál benne. Ugye Habakuk előttünk 2600 évvel ezelőtt élt. És hát azért ő előtte nem lehetett megmutatni azt, hogy ez a világtörténelem még ezred évekig fog fönnállni, és ezek az ezred évek még mélyebb, súlyosabb történelmi konfliktusokat hoznak, mint amit te Habakuk láttál a múltban, vagy látsz a jelenben. De azért az Isten figyelmezteti a prófétát, hogy bízzál Habakuk, hogy teljesedésbe mennek a dolgok, amikről én beszélek. Ha késik is a végkifejlet, majd látjuk, hogy mi lesz a végkifejlet. Ez az ötödik pontunk, majd Jézus második eljövetele áll a könyvnek a középpontjában. Ha úgy tűnik sokszor, hogy késik is Jézus beavatkozása, végső beavatkozása az emberi történelembe, bízzál benne, eljön, el fog jönni, nem marad el. De addig is, ameddig oly sok évszázad lepereg majd a történelemben, és oly sok ember teszi föl majd ezeket a kérdéseket, hogy meddig és miért. Addig az Isten mond egy mondatot, ami a Bibliának legtöbbet visszaidézett mondata, amin alapulnak például Pál apostol levelei, a leghíresebb levele például a római levél, és ez a mondat így hangzik, az igaz pedig az ő hite által él. Addig is, míg ezek az események teljesedésben nem mennek, mindenkori jó tanács, mindenkori biztos recept, hogy tanuljunk meg hitből élni. Tanuljunk meg az Isten szavában bízni, és amit az Isten mond, az be fog teljesedni. Tanuljunk meg Isten beszéde, Isten parancsolatai, Isten törvényei szerint élni, az igaz pedig az ő hite által él. És tulajdonképpen Pál apostol, hogy ezt visszaidézi, majd ezt a héber mondatot görögül jövő időbe is fogja tenni. Tehát egész pontosan majd a római levél első fejezetében így hangzik ez a mondat, hogy az igaz pedig az ő hite által fog élni. Tehát itt az életben is hitáltal, meg kell tanulni hitáltal élni, de az örök életre is eljut az az ember, aki itt hitáltal élt, hogy az elmúlt előadáson mondtam, aki nem megy bele abba, hogy erőszakot alkalmazzon, de abba sem megy bele, hogy megnyomorítsák, tehát nem agresszív és nem depresszív, emberhez méltó életet él, az igaz pedig az ő hite által él. Kedves hallgatók, nem győzöm hangsúlyozni ennek a magatartásnak a fontosságát. Ma is az emberek oly sok mindenben és mindenkiben bizakodnak, és az emberek kapva kapnak emberi megoldások után, mint a fuldokló a deszkaszálba a tengeren, hogy jaj, most akkor majd ez lesz a megoldás, ez az eszme, ez a módszer, ez a gyakorlat, ez a politikai időszak, ami ezután következik, vagy ez az eszme, vagy ez az irányzat, vagy ez a hatalmi ígérgetés, amit most hallunk. A Biblia azt mondja, hogy tanuljuk meg a tekintetünket Istenre szegezni, de ez nem holmi, hogy mondjam, kegyes mondás, ez annyit jelent a hétköznapok gyakorlatában, hogy olvassuk az Isten beszédét. Keresztül kasul olvassuk az Isten beszédét, az Isten megfelelt a mi problémáinkra, ezred évekkel ezelőtt. Álljunk az őrhelyre, álljunk meg a bástyán és vigyázzunk. Jézus is ugyanezt mondta, Márk evangélium a 14. fejezetében olvassuk a híres Gecsemáné kertbeli felszólítását Jézusnak, ugyanezt mondta a tanítványainak, vigyázzatok és imádkozzatok. A lélek kész, de a test erőtelen. A lélek ugyan sokszor kész, és eldöntjük magunkban, hogy mi jó ügyet fogunk szolgálni, és értelmes életet akarunk élni, de aztán a saját jó szándékainkat annyira kijátsza az élet, és a lélek ugyan kész, de a test erőtelen, és hibát hibára halmozunk. Erre mondja azt Jézus, hogy ennek egyetlen egy orvosszere van, és ez az, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. Ugyanazt mondja, mint itt Habakuk, az őrhelyemre állok és vigyázok, megállok a bástyán. És ezért szeretném, hogy önökkel meghallgattatni a Magyar Irodalomnak egy nagy versét, akinek a szerzője nem volt bibliai értelemben hívő ember. Magát a Bibliát is nagyon ritkán csapta fel a fedelét. De az élete végén, amikor már gyógyíthatatlan betegségbe került, és érezte, hogy közel a vég, pedig alig múlt 50 éves, érezte azt is, hogy az életben tulajdonképpen igen, ez az egyetlen egy emberhez méltó megoldás, nézzünk fölfelé. Mielőtt elhangoznék ez az öt jajmondás, Én is ezt a verset meghallgatva szeretném, hogyha önök is elgondolkoznának, hogyha egy ateista költő, de a magyar irodalomnak tényleg egy sokat szenvedett alakja egy a nyelvi teremtéseiben korszakalkotó egyénisége. Ha ő maga is, hogy úgy mondjam, ösztönszerűen azt mondja, hogy hát eddig mit kerestél ezen a földön? Eddig mivel foglalkoztál? Eddig hogy telt el ez a fél évszázad az életedből? Hogy csak most tekintesz fölfelé, és most tűnik szemedbe egy igaz világ, ha csak föltekintesz a csillagokra, vagy az éjszakai égboltra, hogy itt boltosul fölöttünk egy rendezett világ, a magunk rendezetlen világa fölött. Van egy csodálatosan rendezett és a maga feladatát mérnöki pontossággal ellátó világ. Hát akkor te mit kerestél ezen a földön? És a vers végén ez a költő meghajol, és azt mondja, hogy igen, el kell, hogy ismerjem, hogy az én életemet itt valaki két kézzel segítette. Én nem hittem benne, én csak egy ismeretlen úrnak tartottam, és tulajdonképpen ma sem tudom még többnek tartani, de azt érzem, hogy valaki engem segített az életben. Tehát megszületik ebben a nagy versben, ebben a 1930-as évek derekán írott nagy versben, megszületik az, amire minden embernek szüksége van, a hálás gondolkodás, az erkölcsi gondolkodás. Innen indul ki minden élet megváltozása. Ha az ember kezd hálát érezni, ha az ember beismeri a valóságot, ha az ember erkölcsileg kezdi látni az élet problémáit, és nem össze-vissza csak úgy, ösztönszerűen, indulatszerűen. Tehát mielőtt elhangoznék az öt jajmondás, hangozzék el ez a nagy vers Kosztolányinak az élete végén, a halál előtt egy évvel megjelentetett nagy verse.
Kosztolányi Dezső, hajnali részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát, le is feküdtem, ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy, balga szókkal, százig olvasvas, mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgott a szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok szobámba, leföl, ingbe. Köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek, és ahogy botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam? Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon, vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét, ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvér szegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, és ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva. De mondhatom, ha így rámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csöndből, sántítva baktat, nyomban felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, Ott fönn a derűs ég, valami tiszta, halvány nagyszerűség. Egyszerre olyan, mint a szükség, az égbolt, egészen úgy, mint hajdanában rég volt, mint az anyám paplanja az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelben, mely a meleget előzi, kimondhatatlan messzes odaát. Ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, s állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy tűnik, egy szárny suhant fölöttem, s fölém hajolt, amit már eltemettem rég, a gyerek. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben, a csillagok szikrázva észrevétlen meg-meglibegtek, és távolba roppant, fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bálé, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riadt csilingelés, csodás, halk, női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipkefátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan aláfoly, egy messzekéklő, pazar belépő, melyet magára ölt egy drága, szép nő, és rajt egy ékkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét, vagy tán, mint egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal, csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, és tovább robog kacérmosolyjal ebben. Aztán, amíg vad paripái futnak, a farsangosan lángoló tejútnak, aranykonfetti záporába sok száz batár között patkójuk felsziporgáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam. Az égbe bál van, minden este bál van. És csak most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Virrat addig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest éj, s csak most tűnik szemedbe ez az estély. 50. Jaj, 50 éve. Szívem visszadöbben. Halottaim is itt-ott egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy könnyem, hogy morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtörötten, földig hajoltam, és mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincs semmibe hinnem. Azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az Azúrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony, ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.
Ezután jön az öt jajmondás. Ahogy említettem, a bibliai jövendőléseknek az alapja, a fundamentuma, ami választ ad arra, hogy miért ilyen a mi emberi történelmünk. Miért kell a mi emberi történelmünkben ennyi sok nyomorúsággal számolni? A második fejezet hatodik versétől olvasom az első jajmondást a nyolcadikig. Jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem övé, de meddig? És aki adóssággal terheli magát. Avagy nem támadnak-e hirtelen, akik téged mardossanak, és nem serkennek-e fel, akik háborgassanak téged, és zsákmányul eselnékik. Mivel, hogy kifosztogattál sok nemzetet, kifosztanak téged mind a többi népek, az emberek vérért, és az országok, városok, és minden bennük lakozók ellen való erőszaktételért. Kedves hallgatók, hogy lássuk jól ennek az öt jajmondásnak az érvényét, szeretném leszögezni, hogy ez elsősorban a zsidó népet fogságba hurcoló Babilóniára vonatkozott. Tehát ugye a Habakuknak az volt az első kétsége, hogy mi lesz a zsidó néppel, ha ennyire elsüllyed az erkölcstelenségben. A második kétsége az volt, hogy mi lesz majd ezzel a nagy hatalommal, amely bekebelezi a zsidó népet és elviszi fogságba. Az öt jajmondás erre vonatkozott, erre a nagyhatalomra elsősorban, Babilóniára. Tehát ahogy jön ez a történelemben, úgy fog elbukni, és megadja az okát, hogy miért. De szeretném másodszorban azt is mindenki figyelmébe ajánlani, hogy ez tágabb értelemben az egész történelemre vonatkozó öt jajmondás, ez nem csak Babilóniára vonatkozik, hanem az egész történelmünkre. És még harmadsorban, mivel Habakuk könyvéről is látni fogjuk, hogy különösen foglalkozik az emberi történelem végével, a mi történelmünkben is van egy ilyen nagy hatalom. És a mi történelmünknek az előrehaladása, illetve tragikus összeomlása is összefüggésben áll az ember és a hatalom, a hatalmak, a politika, egyház, vallás, stb. Összefonódásával. Tehát ezért ez az öt jajmondás valóban a Bibliának a szívelelke, ami annyit jelent, hogy a történelem szemlélet, a bibliai történelem szemlélet enélkül nem írható le. Most próbáljuk megragadni, hogy mit is mond ki az első jajmondás. Ezt nagyon röviden így tudnám összefoglalni, hogy az első jajmondás azt érzékelteti, hogy a történelmünk tele van erőszaktételekkel. De az erőszak erőszakot szül. Ezt a törvényt ne felejtsük el soha. Ugye a történelmünk, mint a bűntörténelm, mint az önzés történelme, nem csak az egyéni életekben tombol az önzés, annál inkább összeadódik ez a közösségek, az államok, a nemzetek és az egész emberiség életében, és az erősebb itt le akarja győzni a gyengét, és ki akarja használni a gyengébet. Talán említettem önöknek egy Moses Finley nevű amerikai történésznek,
a Politika az ókorban című könyvét, amelyben azt tanácsolja, hogy ne használjunk ilyen kifejezéseket, hogy rabszolgatartó társadalom, feudális társadalom, kapitalista társadalom. Használjunk csak egyetlen egy átfogó nevet az egész emberi történelemre. Itt az erősebb le akarja győzni a gyengét, vagy elnyomók vannak, vagy elnyomottak. Ennek a kettőnek a szakadatlan küzdelme a történelem, az elnyomók és az elnyomottaknak a vérre menő küzdelme. De itt az első törvényszerűség az, hogy aki erőszakot alkalmaz, aki tehát időlegesen előnybe kerül a történelembe, az egy idő után hátrányba fog kerülni, mert az erőszak erőszakot szül. Tehát ezt mondja ki az első jajmondás, hogy jaj annak. Jaj annak, aki kifosztogat mást, aki megaláz és leigáz mást, mert azok vissza fognak vágni, és a történelmünk az akció-reakció története, tehát az erőszak és a viszonterőszak, újabb erőszak és újabb viszonterőszak, ezért olyan félelmetes az emberi történelmünk. Ezért olyan kilátástalan az emberi történelmünk, ezért mondja a Biblia, hogy itt a mi történelmünk keretei között nem lehet igazságos társadalmat létrehozni, nem lesz egy jobb világ, a világ egyre rosszabb lesz. Ezt tudomásul kell venni. Tehát ez egy nagy törvényszerűség, mert aki erőszakot alkalmaz, és aki hatalomra kerül, mindig erőszakot alkalmaz. Soha nem volt olyan hatalom, aki amikor a kezében érezte a hatalmát, ne akarta azt érvényesíteni azok fölött, akiktől megszerezte a hatalmát. Aki erőszakot alkalmaz, az ki van téve annak, hogy vele szemben is erőszakot alkalmaznak. Jézus nagyon egyszerűen mondta ki ezt az alaptörvényt. Bibliában több helyütt olvassuk Jézusnak erre vonatkozó kijelentését, főleg Lukács evangéliumában és a Jelenések könyvében. Jézus ugye a Getsemáné kertben is a magától értetődően mondta az egyik tanítványának, hogy tedd vissza hüvelyébe kardodat, mert aki kardot ragad, aki kardot fog, az kard által fog elvészni. És aki fogságba visz egy másik embert, az majd őt is fogságba fogja vetni. Ez Jelenések könyve 13. fejezetében van. Ezek mind Jézus szavai, nem is szólva Jézusnak arról a magatartásáról, amit akkor mutatott meg, amikor tanítványaival együtt a déli országrészből ment az északiba, Samárián kellett áthaladniuk, és nem adtak nekik szálláshelyet, és a tanítványok közül kettő, János és Jakab annyira felbosszantotta magát, hogy azt mondták Jézusnak, hogy hát akarod-e, mester, hogy mint Illés idejében, amikor tűz szállt alá az égből a próféta szavára, mi is tüzet hozzunk alá az égből, hát ilyen durva emberi magatartás, hogy egy éjjeli szálláshelyet nem adnak pénzért, és Jézus erre azt mondta, nem tudjátok, hogy minémű lélek van bennetek. Nem tudjátok, minémű lélek van bennetek. Az emberfia nem azért jött, hogy elítélje, hogy megbüntesse az embereket, hanem azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az embert. Tehát tulajdonképpen a világunknak a törvénye, ez az erőszak alkalmazása egy teljesen kilátástalan dolog, de minden nemzedék, minden nemzet, minden történelmi időszak újra termeli ezt. Hiába beszélnek róla, és hiába tanítják az ifjabb nemzedékeket, hogy az erőszak semmire nem vezet, újra és újra termelődik ez a probléma, mintha a Prédikátor könyve 8. fejezet 8. versét, ezt a nagyon rövid, summás bibliai kijelentést senki nem venné komolyan. A gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Ez a Prédikátor 8.8. A gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Az erőszak bárminemű alkalmazása kilátástalan helyzetet teremt, tovább ronta egy adott rossz helyzeten. Nincs értelme erőszakot alkalmazni, mégis mindenki erőszakot alkalmaz. Erről szól az egész politika és világtörténelem. És ebből az első jajból következik egy második. Nagyon szorosan kapcsolódnak a láncszemek egymáshoz. Olvasom a második jajt a 9. verstől. Jaj annak, aki bűnös szerzeményt szerez házának, hogy magasra rakhassa fészkét, hogy megszabadulhasson a gonosz hatalma elől. Házadnak gyalázatára tervezted sok nép kiirtását, és bűnössé tetted lelkedet, mert a kő is ellened kiállt a falból, és a gerenda a fa alkotmányból visszhangoz néki. Nagyon szemléletes, képletes mondások ezek, talán első hallásra nehezen érthetők vagy megjegyezhetők. Itt is számítok arra, hogy kedves hallgatóim, el fogják olvasni Habakuk könyvét. A múlt héten Mikás könyvéről rendeztünk fórumot a Benczúr utcában, beszéltük meg a könyvet, most ugyanezt majd egy hét múlva szintén a Benczúr utcában Habakuk könyvéről fogjuk megtenni. Ha sokat ízlelgetjük ezeket a kijelentéseket, azért döbbenetes, mély, világos törvényszerűségek állnak előttünk. Tudnék, mit mond ki a második jajmondás? Azt mondja ki, hogy az emberek azért szégyellik az erőszakot. Az egyes emberek meg a kormányok, nemzetek azért szégyellik azt, hogy ők hogyan kerekedtek felül, és szeretnék eltüntetni is a nyomait az erőszaknak. De azt mondja ki a második jajmondás, hogy a kő is kiállt a falból, a gerenda is a fa alkotmányból visszhangoznék ki. Nem lehet a földön titkosítani a gonosz dolgokat, még a magyar kormányoknak sem, akik sokat titkosítanak az utóbbi években. Nem lehet titkosítani. Ha valamit titkosítanak, annál inkább fölajzza majd az embereknek a nem csak kíváncsiságát, a dühét, hogy mit titkosítanak 30-50-80 évre, micsoda világra szóló gazemberségek lehetnek itt a háttérben. Az erőszak alkalmazása szégyenletes, ez szégyelli még maga az önző, bűnös ember is, szeretné eltüntetni a nyomait, szeretné, hogyha lepel borulna a dolgokra, de már a földi történelemben sok minden kiderül. Amit a sötétben csinálnak az emberek, egyszer majd világosságra kerül. Amit halkan egymás között megbeszélnek, mint gonoszság, azt majd kürtölve mondják ki, és annál nagyobb lesz a rossz következménye. Nem lehet elkendőzni a bajokat, nem lehet leplezni a dolgokat, hanem annál inkább erőteljesebben jutnak majd napvilágra ezek a dolgok. Történelem nagy diktátorai mekkorákat hazudtak, mennyi mindent el akartak leplezni. Napóleon hogy lelkesítette a katonáit, marsalbot van a kezetekben, meg évezredek tekintenek-e gulákról rátok. Ahogy befejeződtek a napóleoni háborúk, azért Franciaország attól volt hangos, hogy 1 millió fiatalunk halt meg a csatatéren. 1 millió. A 20. század is sok mindent leplezni akar, a technika fénykorában is úgy beledöbbenünk, hogy mi mindent akarnak eltussolni az emberek és az adott hatalmak, és aztán, hogyha felszínre kerül, annál inkább megjön a böjtje, megjön a következménye. Ez is a történelmünk második nagy törvényszerűsége. És hogy mi fog majd kipattanni, majd az Isten ítéletében mi minden látszódik majd meg, ami végképp nem került felszínre, erről csak találgatnunk lehet, de a történelmünket ez a rossz kovász is áthatja, tehát azt, hogy az erőszak tétel után az erőszak elleplezése csak újabb seb a sebre. És ebből jön egy harmadik félelmetes dolog. Most már kezdünk félelmetes vizekre elvezni. Jön a harmadik jajmondás. Jaj annak, aki várost épít vérengzéssel, és aki várat emel álnoksággal. Avagy íme nem a seregek urától van-e ez, hogy a népek tűznek építenek, és a nemzetek a hiába valóságnak fáradoznak? Mert az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, amiképpen a folyamok megtöltik a tengert. Tennél a harmadik jajmondásnál, amely kis remény is felvidul a kijelentés végén, de most én a kijelentés elejével hadd foglalkozzam. Tehát első jajmondás erőszak erőszakot szül. Második jajmondás, nem lehet tulajdonképp semmit se leplezni és titkosítani. Harmadik jajmondás, az ember tömegekre gyakorolt hatása ennek az egész világtörténelemnek. Tudnék, hogy az ember tömegek úgy gondolják, hogy a népek tűznek építenek, a nemzetek hiába valóságnak fáradoznak. Vagyis mi ez a hatás? Hogy az emberekben a kiábrándultság, a célveszettség érzete kezd felülkerekedni. Nincs a történelmünkben állandóság, nincs egy két nemzedéknyi nyugodt békeidőszak. Egy-egy nemzedék ideig mindig volt valami szélcsend a történelemben, de már két nemzedékre, pláne három nemzedékre Nem, jönnek a problémák csőstül, és az emberek úgy érzik, hogy tulajdonképpen hiába való mindaz, amit tesznek, mert azért fáradozzunk, azért építsünk, hogy majd a következő vagy ugyanaz a nemzedék lerombolja. Többször felhívtam a figyelmüket Babits Mihály nagy versére, a Mind különös hírmondóra, hát a mi előadásunk két nagy verset már nem tud magába fogadni, tehát ezt már nem hallgathatjuk meg, viszont önök otthon elolvashatják, Mind különös hírmondó. Arról szól ez a Babits vers, hogy az ember házakat épít, tornyokat épít, és aztán egy gyermeki cívakodásért fölébük szökken, és lebombázza őket. Tulajdonképpen egy gonosz gyermek emberiség ez az emberiség. Mi értelme építeni, hogyha lerombolják? Miért építik újra, hogyha azt is le fogják rombolni? És mi értelme az egész emberi életnek, a népek tűznek építenek, a nemzetek a hiába valóságnak fáradoznak? Tehát az emberekben ott van egy kiégés, egy fásultság, a tömegeknek a belefáradása, az a tehetetlenségi érzés, hogy hát nagyon sok ember csak arra számít, hogy hadd húzzam ki ezt a pár évtizedet, aztán majd talán a gyerekeimnek jobb lesz, bár sok körülmény erre sem, ezzel sem biztat, hogy jobb lesz. Mi értelme volt ennek az egésznek? Mi értelme volt, hogy a világra születtem? És a vizek felé evezünk. Tehát erre mondom azt, hogy a történelmünknek a lélektani, a pszichikai, az erkölcsi következményt, amit ott a mélyben zajlanak, amelyet sem törvények nem tudnak megakadályozni, sem rendeletek. Ugye az emberek azt mondják, hogy most már mindent megengedünk magunknak, csak hogy életben maradjunk. Törvények nem érdekesek, különben is buták, ostobák a törvények, a hatalmasok jogait védik a törvények. Én is életben szeretnék maradni, fenntartani a családomat, ott játszom ki a törvényeket, ahol csak lehet, mert borzalmas, hogy ez az emberiség az erősebb, az erőszakosabb mit akar kényszeríteni a gyengébre és a gyámoltalanra. Valaki nekem egyszer azt mondta, hogy álljunk meg ennél a harmadik jajmondásnál. Hát ez már elég. De kedves hallgatók, mit tesz valaki az emberiséggel, amikor már végképp kiszipolyozott és elgyengült? Ki játszik ezzel az emberiséggel, hogy csöbörből a vödörbe jut, hogy egyszer fázik, másszor lángalék, mondja Vörös Marti. Ki az, aki, hogy mondjam, emberfejekkel, emberi életekkel ezt a méltatlan játékot űzi, mert most a negyedik és ötödik jajmondás lesz a legfélelmetesebb. Mit vesznek elő a történelemben, csak hogy összetartsák az embertömegeket, csak hogy holnap után menjen még a világ, és a birkákat ugyanúgy le lehessen nyírni, mint tegnap és tegnap előtt. Most veszik elő azt, amit a Biblia legnagyobb és legfélelmetesebb dolognak nevez, a vallásokat. A negyedik és ötödik jajmondás a vallásokkal kapcsolatos, természetesen a hamis vallásokkal. A Biblia szerint Isten legnagyobb ellensége a hamis vallásosság. Isten legnagyobb ellensége nem az ateizmus. Az ateizmus viruló rózsakert a hamis vallásossághoz képest, és annak ezerféle válfajához képest. Nézzük meg, hogy hogy adja vissza ezt először a negyedik jajmondás. Jaj annak, aki megitatja fele barátját, epédet keverve belé, hogy megrészegítsed őt, hogy láthassad az ő szemérmüket. Gyalázattal telsz meg dicsőség helyett. Így áll te is, és láttassék szemérmed. Reát fordul az Úr jobbjának pohara, és gyalázat borítja el dicsőségedet. Bizony a libanoni erőszakoskodás gyászba borít téged, és a vadak pusztítás, amely rettegtette őket, az emberek vérért, és az országon, városon, és annak minden lakosán űzött erőszakosságért. Mit használ a faragott kép, hogy faragója kifaragta azt? Vagy az öntött kép, amely hazugságot tanít, hogy a képnek faragója bízik abban, csinálván néma bálványokat. Ez a leghosszabb jajmondás. Hogy értsük ennek a szövegét, fel kell idéznünk a Bibliának egyik legnagyobb jelképes bemutatását, amely már Hóseás próféta és az ókori profétáktól elkezdődik, és szakadatlan megy végig a Biblián és Jelenések könyve 17. 18. fejezetében ér a csúcspontjára. Ez pedig a leitatásnak a motívuma. A leitatás a hétköznapi életben is egy gonosz dolog. Nem tudom, önök hogy vannak ezzel. Én érettségi előtt voltam, és az egyik nagyon tiszteletre méltó tanárom le akart itatni, mert mindenki tudta, hogy nem iszom. De hát az érettségi, meg a ballagás és a bankettek, egyéb dolgok jó kapura jöttek, és hát soha nem felejtem el az életben, amikor egy tanár, akire én felnéztem. Miután befejeztem az iskolai tanulmányomat, meghívott egy étterembe, egy vidéki városban, és kezdett engem leitatni. Azt hiszem, 3-szor 2 decit erőltetett belém, persze bájos csevegés közben és az egész addigi tanulmányok bölcs kiértékelése apropóján. Iszonyatos érzés volt, én tudtam, hogy ő le akar itatni, meg nem lehetett mondjuk az asztal alá borítani az italt, tehát azért inni kellett. Úgy akartam erőt venni magam, hogy gyorsan húztam, nem, mert szokták mondani, hogy ha gyorsan megiszod, akkor talán nem lehet úgy leitatni, amikor szopogtatod azt a lőrét, persze, hát hamisított bor volt az is, mint most is, és akkor is ugyanúgy le lehetett volna fülelni, mint most is, egyszerűen be kellett volna menni az étterembe, és megnézni, hogy mit árulnak. Nem a szőlőtőkéhez kellett volna egy könyvet mellékelni, hanem talán a hamisításnak a legnyilvánvalóbb jelét lehetett volna megragadni. Iszonyatos dolog az, amikor ember testileg leitatnak. De kedves hallgatók, a Biblia azt mondja, hogy ennél 1000-szer te iszonyatosabb, amikor az embereket lelkileg leitatják. És ezért ez a nagy hasonlat a Bibliában, Jelenések könyve 17. fejezet, mondom, a csúcspont, amikor János apostol látomásban látja az egész földet nagy vizek formájában, egy fenevadat ülni a vizeken, és a fenevadnak a hátán nem egy Hitler vagy Sztálin-szerű jelenség, hanem egy paráznaasszony. Paráznaasszony az mindig az eltorzult egyház vagy egyházak jelképe. Nem a politikusok szokták, politikusok is leitatják az embereket, tudják ők, hogy miről beszélnek, tudják ők, hogy hogy kell az embereket elbolondítani és elámítani. Ha Kosztolányi verse hangzott el, olvassák el az esti kornélban, Kosztolányi hogy nyilatkozik a politikusokról, azt mondja, az a politikus, aki kiáll a tömegek elé, és azt mondja, ostobák vagytok, nem baj, hallgassatok meg engem, még ostobábbak lesztek. Ez a politikus, de ez a kisebbik elámítás, ez a kisebbik félrevezetés. Elámítani, becsapni az embereket mindig eszmei, szellemi, és vallási dolgokkal lehetett, és lehet ma is a történelemben. A paráznasszony kezében ott van a gyönyörű serleg. Leitatja a királyokat, leitatja a föld népeit, és ezek önmagukból kivetkőzve, ugye összesítve az erejüket a világon, valami új Bábelt akarnak létrehozni, a végső idők nagy Bábelét vagy Babilonját. Ami ma folyik a világon, az tulajdonképpen a leitatásnak nem akármilyen, nem ugye az erők egyesítése, összesítése, a vallásoknak az egyesítése és összesítése. A vallások között rendkívül ellentétes vallásfelekezetek is vannak, egy azonban mindegyikükben közös, hogy már ott, ahol kifejlődtek, ott nem csekély leitatást végeztek. Ha most ezt összeadjuk, ezt a hatalmas történelmi tapasztalatot, ezt a hatalmas erőt, és az egész világ leitatásába fognak majd a vallások. Jeremiás próféta könyve közli, hogy mi a világnak a leitatása. Békességet kell hirdetni az embereknek. Meg kell dicsérni az embereket. Meg kell nyugtatni az embereket, hogy semmi rossz nem következik, majd mi megoldjuk a problémákat és a kérdéseket. Ugye Jeremiás 4., illetve Habakuk 4. jajmondása szó szerint is megjelöli a hamis vallásokat, amikor faragott képről beszél, öntött képről, bálványokról beszél. Tehát a bálványimádó az Isten beszéde helyett az emberi dolgokra, az emberek figyelmét felhívó vallásokról van szó, szóval akik nem az Isten beszédét választják mértékül, hanem emberi hagyományok, szokások, emberi tanítások. Tulajdonképpen a vallások 99%-a bálványimádó és leitató vallás. Egy új fogalommal meg lehet ismerkedni. Igen, a vallások 99%-a az embereket, hogy mondja Jeremiás, elbolondító vallás. És van az 1%, ami az Istentől jövő vallás, ami számít az emberi lelkiismeretre, az emberi értelemre, az emberi gondolkodásra, és az ember együttműködésére az Istennel, és ezért adta Isten a Bibliát. Mondhatnám azt, hogy van a Biblia vallása, ez az 1%, és van a 99%, amit most a 4. jajmondással merészelnék így nevezni, hogy leitató, embertömegeket elkábító vallásosság. Csak azért nem mondom, hogy a nép ópiuma, kiejtettem, nehogy valaki megvádoljon, hogy holmi régi frazeológiát szeretnék bevezetni, azért olyan gondolkodóknak, akiknek egyáltalán nem volt igazuk sok kérdésben, bizonyos kérdésekben a vaktyúk is talál szemet elve alapján, esetleg ők is mondhattak igazat. Az ókortól fogva nagyon sok gondolkodó felhívta a figyelmet, ugye Démokritusztól, Lukréciusztól, Feuerbachig és az előbb említett Marx Károlyig arra, hogy igen, a vallások nagyon könnyen fölhasználhatók, mint a nép ópiuma, mint a népnek az elkábító szerei, és azt mondja itt Habakuk negyedik jajmondása, hogy figyeljük csak meg, hogy mit látunk a történelemben. Erőszak erőszakot szül. Próbálják leplezni, nem lehet. Az embertömegekben ott van a tanácstalanság, a békétlenség, a hiába valóság érzése. És akkor mit vesznek elő? Na, akkor jön a nagy ital. Akkor jön a nagy áldomás. Jön a vallások bódító itala. És ezzel még ki lehet húzni jó néhány, nem évtizedig, hanem évszázadig is. Iszonyatosan meggyötört ez az emberiség. Le kell lepleznem a dolgoknak a fő okozóját, hiszen Jelenések könyve 12. fejezete rámutat, hogy Sátán az, aki a föld kerekségét elhiteti. Pál apostol az, aki azt mondja az Efézus levél 6. fejezetében, hogy nem az ember olyan balga és bolond, nem vér és test ellen van tusakodásunk, hanem a levegőbeli hatalmasságok, a gonoszság világbíró hatalma jelen. Valaki egy méltatlan csúfjátékot űz az emberiséggel, de miért lehet ilyen csúfjátékot űzni az emberiséggel? Egy oka van ennek, mert ha az ember, az egyes ember és az emberiség nem ragaszkodik az őrhelyhez, ha nem ragaszkodik ahhoz, hogy az Úrra nézek, akkor tulajdonképp bármit meg lehet tenni az emberekkel. Vagy az egyik hatalmat követjük, a jóságos, az igazságos hatalmat, aki a beszédével akar vezetni bennünket, és ez az Isten. Vagy ha nem őt követjük teljesen, akkor automatikusan ki vagyunk szolgáltatva a rossz hatalomnak, az annak, aki kénye kedve szerint fogja majd a kisújja körül forgatni az egész világtörténelmet. Ő az, aki az egész föld kerekségét elhiteti. Nem akármilyen kijelentés ez. Jelenések könyve 12. fejezetében, amikor azt mondja, hogy Sátán, aki az egész föld, mind az egész föld kerekségét elhiteti. Hát akkor mi jön itt még ötödik jajmondásképp? Mi következhet még ezután? Mit mondhat még ezután a próféta? Egyetlen egy rövid kijelentés, a 19.-20. vers. Jaj annak, aki a fának mondja, serkenj fel, a néma kőnek ébredj fel. Taníthat-e ez? Íme borítva van arannyal és ezüsttel, lélek pedig nincs benne semmi. Ellenkezőleg az Úr az ő szent templomában, hallgasson előtte az egész föld. Kedves hallgatók, az ötödik jajmondás is a hamis vallásról szól, de most már az eredményét közli. A hamis vallásoknak a kétségtelen eredménye az, hogy úgy kiszipolyozzák az embereket, hogy az emberek teljesen üressé válnak. Lélek nincs benne semmi. Az embereket és az emberiséget nagyon tönkre lehet tenni. A rossz választás, hogy nem ragaszkodunk a teremtőnkhöz és annak a beszédéhez, kiszolgáltatja az embert egy olyan lefelé menő útnak, ami után tulajdonképpen az ember teljesen kiüresedik, teljesen kiszipolyozódik. Ismerik Samuel Beckett híres mondását, a 20. század nagy angolul és franciául is író, drámaírója, nemrég halt meg Samuel Beckett, ugye a Godóra várja és egyéb más művek szerzője. Az egyik leghíresebb mondása így hangzik: a 20. században már csak egy valóság van, a semmi. A 20. században már csak egy valóság van, a semmi. Az ember tömegekben ott van a nihilizmus érzése, ott van az élet teljes értelmetlenségének és céltalanságának az érzése. Eljutottunk az ötödik jajmondásban odáig, hogy igen, ez az ötödik jajmondás már előre közli, itt közbeavatkozásra lesz szükség, itt lehetetlen állapotok lesznek. Itt ennek a földnek az életére, a jövőjére nem lehet egy fapatkát sem adni. Felhívnám azonban a figyelmet, hogy már a harmadik jajmondás, és itt az ötödik jajmondás, már Habakuk miközben hallotta ezt, és mint látomásban látta is, már megadja a választ, megadja a pozitív választ, mert mit mondott a harmadik jajmondás végén az Isten neki? 14. vers. Mert az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, amiképpen a folyamok megtöltik a tengert. Csodálatos egyszerűségű válasz. Nem tudom, hogy látjuk-e, hogy mi ebben a válasz. Az Isten nézi ezt a történelmet. Látja a történelmet tovább gördülni a maga lehetetlen útján. És az Isten nem avatkozik közbe. Az Isten nem fogja vissza itt ezeket a félelmetes erőket, de az Isten közbe tesz valamit. Ugye gyönyörű a kép, hogy jönnek a források, a kis csermelyek és folyók, és ugye a földön jönnek és beleszaladnak a tengerekbe. Az Isten is ugyanezt teszi. Az Isten halkan, finoman, embertől emberig terjeszti az evangéliumot. Az Isten erőszakot nem alkalmaz. Nem kéri az Isten, hogy a politikusok őt kiszolgálják, a vallási vezetők most az Istennek kényszerből engedelmeskedjenek. Az Isten megtalálja az egyszerű embereket, megtalálja az őszintén hívő embereket, és Isten a világtörténelmet a kis lépésekkel, ő is, van az Istennek is egy jó terve, miközben szinte azt látjuk, hogy a gonoszság dolgozik, és zakatol, és megy előre, és egyre inkább elsötétül a látkép, egészen odáig, hogy már vallás, politika összefog, és azt mondjuk, hogy hol van itt a megoldás, hát fuldoklunk, reménytelen az egész történelem, az Isten mégis teszi a dolgát, ahogy az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, miképpen a folyamok megtöltik a tengert, és az Isten menti az embereket. Az egész emberiséget nem tudja az Isten megmenteni. Próbálja az Isten, de nem lehet. De minden egyes emberhez eljuttatja a megmentő üzenetet, minden egyes ember személyesen kérlel az Isten, hogy ő majd eljön, és lesz egy olyan világ, amelyben a történelem törvényszerűségei nem ezek lesznek. Ellenkezőleg az Úr az ő szent templomában hallgasson előtte az egész föld. Ez az ötödik jajmondás végén hangzik el. Tehát már itt ezek a jajmondások közlik, hogy Isten közbe fog avatkozni. Ahogy Isten közbe avatkozott a zsidó nép életében is elhozta a káldeusokat, a világtörténelem életében is közbe fog avatkozni, és most következik tulajdonképpen az ötödik jajmondás után, a látomás után a könyvnek, Habakuk könyvének a csúcspontja. Tehát egyszerűen látod, hogy ez könyv. Nem csak én beszélek sokat róla, csak a fölszínét és a hámrétegét érintett. Ez egy könyv, és erről könyveket lehet írni. De most jön ennek a könyvnek a csúcspontja. Most, hogy a próféta részesült ebben a látomásban, kifejezi Istennek a maga könyörgését. Habakuk próféta könyörgése a Sigionót szerint. Ez egy héber dallam, vagy héber zenei szakszó lehet a harmadik fejezet első versében. Tessenek megfigyelni, hogy Habakukra hogy hatott ez az öt jajmondás. Nem tudom, hogy önökre hogy hat. Rám nagyon nyomasztólag hat mindig. De amikor elsötétül a kép, és nagyon nyomasztó valami, és akkor kitűnik a világosság, én azt tudom elfogadni hiteles dolognak, a történelemről eleget hazudtak már, és eleget fognak hazudni. Elegen festették át szürkére vagy rózsaszínre a történelmet, ilyenből én a magam részéről nem szeretnék kérni. A Biblia nem így jár el. A Biblia bemutatja a nagy sötétséget, de a Biblia megmutatja az igazi, a valódi, az egyetlen megoldást. Habakuk próféta könyörgése a Sigionót szerint. Uram, hallottam, amit hirdettél, és megrettentem, Uram. Évek közepette keltsd életre a te munkádat, évek közepette jelensd meg azt. Haragban emlékezzél meg kegyelmességedről. Isten a Témán felől jön, és a Szent a Párán hegyéről, Sélah. Dicsősége elborítja az egeket, és dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napé, sugarak támadnak mellőle, és ott van az ő hatalmának rejteke. Előtte dökhalál jár, és nyomaiban forró láz támad. Megáll és méregeti a földet, pillant és megrendíti a népeket. Az örökkévaló hegyek szétporladnak, elsüllyednek az örökkévaló halmok, az ő ösvényei örökkévalók. Habakuk azt mondja, hogy Istenem, látom, hogy mi lesz ebből a történelmből, látom a történelmet, de kérlek, hogy ahogy a folyamok betöltik a tengert, te is évek közepette a te munkádról ne felejtkezzél el, juttasd el minden emberhez a reménységet, juttasd el minden emberhez a szavadat, az evangéliumot, és akkor Habakuk előtt egyszer csak egy látomás kerekedik ki, a Szent a Párán és a Témán felől jön.
ez két hegynek a neve, az egyik hegy a Pizga vagy Nébó hegy, a másik hegyet nem tudom megmutatni, az a Sínai hegy, a Párán vagy a Témán, ennek a két hegynek egy másik elnevezése. Tehát Habakuk látja az országa felé, tehát itt van Palesztina és a zsidók országa, látja így kelet felől, kicsit délkelet felől jön valaki a Szent, a Párán és Témán felől. Ugye a Sínai hegy és a Nébó hegy, Sínai hegy egy 2200 méter magas hegy, ez egy 800 méter magas hegy, és látomásban látja, hogy valaki jön. Ugyanezt látjuk Jelenések könyve 16. fejezetében, amikor azt látja János apostol, hogy a napkelet felől való királyoknak út készítetik. Jaj, de sokat fantáziáltak ezen, meg filozofálgattak ezen mindenféle kínai veszedelemről, meg keleti, nem tudom én miről. Hát persze erről szó nincsen. Nem mintha most Kína nem lenne 1,3 milliárd lakosú, minden ötödik ember vagy negyedik ember már kínai. Ez is igaz, de a Biblia soha nem beszél arról, hogy kínai invázió lesz, vagy hogy kelet majd nyugatra zúdul. Tudom, hogy sok srilankaival lehet már találkozni Magyarországon is, az országban, az Ugában, de a Biblia felszabadít bennünket, nem lesz keleti népvándorlás, hanem lesz az, hogy valaki jön, akinek sugarak támadnak, helyes fordítás szerint nem oldalról, hanem a kezéből, és az oldalából. Valaki jön, és a kezéből, tegyeréből, és az oldalából sugarak támadnak, ott van az ő hatalmának rejteke. Igen, valaki eljött a földünkre, akivel úgy bánt az emberiség, hogy végül is, hát átverte a kezét és a lábát. És hogy megállapítsák róla, hogy meghalt-e már, beledöftek egy dárdát az oldalába is. Egy valakire lehet gondolni, akiről a római katona meg akarta állapítani, hogy meghalt már? Igen, meghalt. És nem is ez az érdekes dolog, hanem az az érdekes dolog, hogy amikor ez a valaki feltámadt, akkor az egyik tanítványa meg akarta nézni a szenvedésének ezeket az emlékjeleit. Tehát úgy tűnik, legalábbis János evangélium a 20. fejezet 24. és 29. verse szerint, ugye a hitetlen Tamás története itt van benn a Bibliában, János 20-24-től 29-ig, hogy Jézus miután föltámadt, Jézus miután 3 nap után feltámadt, a szenvedése emlékjeleit magán viseli, és az egész örökké valóságon át magán viseli, nem sebek ezek, emlékjelek, mint hogyha itt lenne egy vörös pont, vagy itt lenne egy vörös pont. És Jézust, amikor látja eljönni Habakuk prófét, akkor azt mondja, hogy igen, olyan Isten jön el, aki az életét adta az emberiségért. Itt van az ő hatalmának rejteke. A föld hatalmai a hatalomért küzdenek, mert azt hiszik, hogy a hatalomban van a hatalom. A hatalomban a szolgálatnak kellene lennie. Ők szegények összetévesztik a hatalmat az őserdő törvényével. Ezek a politikai hatalmak. Jézus Krisztus viszont a hatalmat a szolgálatában, az emberért vállalt áldozatában látta. Jézusnak az ereje nem holmi fizikai erő, vagy nem csupán a mindenható Isten ereje. Az ő ereje a szeretetében van, és az igazságosságában van. És amikor látja Habakuk a világra eljövő messiást, aki másodszor eljön, hogy kivegye az ember kezéből a földet. Az 5 jajmondás után, hát mi is valami ilyesmit mondunk, hogy hát Isten ki fogja kivenni az ember kezéből a földet. Mert ha valaki ki nem veszi, itt olyan borzalmak ütnék fel a fejüket, amelyek Dániel könyve 12. fejezet első verse szerint, hogy is mondott a próféta, hogy olyan nyomorúságos idő lesz, mint amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni a földön. Már elég sok nyomorúságot megért a mi történelmünk, de a Biblia azt mondja, hogy a legnagyobb nyomorúság még hátra van. A földünk történelme azért nyomorúságos, mert hol elámították az embereket, negédesen bájolva a tömegeket, hol erőszakot alkalmaztak. De a történelem végén ez a kettő egyesül. Az embereket el is kábítják, el is bolindítják, és erőszakot is alkalmaznak. Ez borzalmas. Szóval ennél nyomorúságosabb idő, mint ami előttünk áll a történelemben, nem lesz. Ezért kell az ember kezéből kivenni a földet. Habakuk próféta annyira részletesen leírja ezt a hála énekében, és ebből már csak részletet olvasok fel, és ez a 6. pontunk,
az emberi történelem legvégéről, az úgynevezett hét csapás időszakáról is megemlékezik a próféta. A hét csapás előzi meg Jézusnak a második eljövetelét, amikor a Szent a Témán és a Párán hegye felől érkezik. A hét csapás története a Habakuk 3. fejezet 7. és 19. verse között van, de én csak a 16. verstől olvasom, hogy micsoda lehetetlen állapotok fognak beállni ökológiailag, hogy modern szót használjak, tehát a természet felbomlása, a társadalmak teljes anarchiája, az űrzavara, és figyeljük meg, hogy a próféta hogyan látja az ő utódait, az a hívő embereket, hogy fogják átélni ezeket a nehézségeket. Hallottam, és reszket a bensőm. A szózatra remegnek ajkaim, porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim, hogy nyugton legyek a nyomorúság napján, mely feljön a népre, mely megsanyargatja azt. Mert a fügefa nem fog virágozni. A szőlőkben nem lesz gyümölcs. Megcsal az olajfa termése. A szántóföldek sem teremnek eleséget. Kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istálóban. De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. Az Úristen az én erősségem, hasonlókká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéhoz, és az én magas hegyeimen jártat engemet, az éneklőmesternek, az én hangszereimmel. Pont, és ez a könyv vége. A könyv, amely hatalmas sötétségeket mutat be az emberi történelmből, tulajdonképpen egy himnusszal záródik, egy hálaénekkel záródik, hogy Isten, aki az egész történelemben képes az embereket menteni az örök életre. A történelem végén sem vall kudarcot az Isten. A történelem egyre inkább ellehetetlenülő végén, amikor Jézus második eljövetelét megelőzik a Földnek iszonyatos anarchikus állapotai, mondom a természetben, társadalomban, egyéni életekben, akkor is van megállás, akkor is van menekülés, és a próféta mint egy előre látja, és előre szemléli ezt. Úgy gondolom, hogy hatalmas könyv Habakuk próféta könyve, és a befejező vetítésen szeretném az eddig elmondottakat némileg illusztrálni is. Akinek kérdése, hozzászólása van, még az előadásunk után egy negyed-fél órás kérdezésre van lehetőség, akinek nincs ideje, ajánlom figyelmébe, hogy jövő kedden a Bencer utcában este 6 órakor a könyvet tövéről hegyére meg fogjuk beszélni. Most azonban lássuk ezt a befejező és szemléltető vetítést. Látjuk a ketté szakadt országot, az északi országrész fogságba vitele, tehát 720, könnyen megjegyezhető dátum. A déli országrész 115 évvel később, 605-ben esik el. Következő képünkön látjuk, hogy ezeket a prófétákat a leghíresebb csoportos ábrázolásuk Michelangelónak a Római Sixtinában látható freskó sorozata. Lent balra látjuk Joel prófétát, egyébként valószínűleg ő is Habakuk kortársa volt, bár egészen pontosan nem tudjuk az ő működését, de talán ő is Habakuk és Jeremiás kortársa volt. Mehetünk a következő képünkre, ahol a kinagyításban még inkább látjuk ezt a prófétát, aki egyébként az ökológiai katasztrófáról, Ézsaiás, Hóseás után Joel beszél a legtöbbet, és aztán Habakuk. Ha még közelebb megyünk, még inkább látni fogjuk, hogy miért így ábrázolta Michelangelo, hogy egy hosszú pergament tekercset bont széllyel, mert Joel próféta könyvében, akivel sajnos nem tudunk foglalkozni most a sorozatunk keretében, látjuk ezeknek a végső eseményeknek a részletes rajzát, a hét csapással és Jézus második eljövetelére bezárólag, sőt az ítélettel, az ezer éves ítélettel bezárólag, Jelenések könyve majd ezen fog alapulni. A következő ábrázoláson, ugye látjuk most már világosan, hogy tényleg így széthúzza tehát mintegy a történelmet így hosszmetszetében mutatja be, és akkor a következő képünkön látjuk, hogy tulajdonképpen a prófétáknak a ténykedése arra korlátozódott egy valami egyszerű dologra, hogy tehát Istenre, az Isten szavára, az Isten törvényére hívják fel a figyelmet, mert az Isten törvényének az áthágása a bűn, amit előbb láttunk. Jeremiás volt még Habakuk kortársa, következő, ez a Sínai félszigetről való ábrázolása a 4.-5. századból, ez Donatello Jeremiás portréja a 15. századból, és aztán látjuk, hogy ez alapján készült tulajdonképpen egy kissé Michelangelónak is a sorozatában a töprengő, a vívódó, a szintén Habakukhoz hasonlóan terhet viselő Jeremiás ábrázolás, 16. század elején vagyunk, és a leghíresebb ábrázolása ennek már Jeruzsálem elestekor, 586-ban esett el végül teljesen Jeruzsálem, Rembrandtnak a Jeremiás siratja Jeruzsálemet című olajfestménye, ahol háttérből, mint egy láva folyam bontakozik elő a pusztulás és romlás, jöttek a babiloni csapatok és felégették a zsidók fővárosát. Habakukról nincs olyan sok ábrázolás, viszont amire ő utal a könyvében arról van, Jézus az utolsó vacsorán Dürernek a metszete, és innen indul el a Getsemáné kertjébe, a következő képeken láthatjuk Jézusnak a megostorozását és a gyötrését. Már Mikeás beszélt arról, hogy arcul verik majd, hogy Velázquez képén is látjuk, arcul verik majd Izrael bíráját, ugye 2 héttel ezelőtt szóltam erről. Velázquez ábrázolásából nézzük a kinagyítást is, ahogy Jézus ábrázolja, ahogy megcsúfolják, megszégyenítik és verik, ütlegelik. És a következő képek is erről szólnak, a középkori ábrázolások, és aztán a következő Rembrandtnak a kölni képtárban őrzött képe, a meggyalázott, megcsúfolt Krisztus, ahogy oszlophoz kötik és verik, és aztán a következő kép, ahogy a keresztfát viszi és elesik vele, szintén Rembrandt rajza, és a következőkben láthatjuk azt, egy magyar mestertől is, Egri Józseftől, hogy Jézust megkötözik, és milyen érdekes, Egri nagyon jól látta, ha mondjuk Jézus Magyarországra jött el volna, és a háttérben levő balatoni emberek körébe ugyanezt tették volna vele, örök történet, az ember a bűnből kiemelkedni nem akaró ember, egyszerűen nem tudja elviselni az igazságot és az igaz emberi jellemet. Jézussal mindig azt tennék, amit tettek vele. Jézust, hogy fölfeszítették Piero Francesca képén, hogy átszegezték kezét és lábát, bal oldalt Mária az édesanyja, jobb oldalt János apostol, és a következő képen, ahogy aztán nem akarom az egész festészet történetet felvonultatni, csak a híresebb ábrázolások Grünewald Isenheimi oltára, a gyötrelmeket átélő Jézusról, az elaléló Máriáról ott balra látjuk János apostol karjában, Mária Magdolnát középüt és jobb oldalt János apostolt, aki az Isten bárányára tesz célzást. És a következő kinagyításunkon is ezt látjuk, igen, Jézusnak, mint ártatlan báránynak kellett meghalnia, nem kímélte őt sem a főtanács, sem Rómának a helytartója Poncius Pilátus, az egész emberiség meghozta a döntést, meg kell halni az Istennek. Grünewald második Isenheimi oltárképe még félelmetesebb itt a Jézus ábrázolás. Menjünk talán még közelebb hozzá. Itt látjuk nagyon közelről, hogy hogy ábrázolják ezt a reformáció korszakában, 16. század elejétől fogva a festők, a művészek is. Valami félelmetes, hogy az emberiség mit tett a teremtő Istenével. A következő képünkön látjuk, Emes mester ábrázolásán jól kivehetők a szegek, amelyek helyét megmutatja Jézus Tamásnak, és amelynek az emlékét viseli magán, hiszen valamivel emlékeztetni kell az örök életre jutó emberiséget is, hogy ki kinek hogyan köszönhette az üdvösséget, az örök életet, az Isten önkéntes áldozatának. Következő képünk mutatja Lukasz Kranachnak a festményét, beteljesült az Ézsaiás 53 proféciája is, hogy gonoszok közt feszítik fel Krisztust. Ugye két lator között feszítették fel, ezt meg egy másik próféta közölte, az események előtt 800 évvel előre egyébként. A következő képünkön pedig azt látjuk, a híres Lukács Cranachi másik ábrázolást a bécsi Kunsthistorisches Múzeumból, hogy szinte folyik a vér a sebhelyekről, Jézus ideje korán meghal, miközben még a baloldalt látható latrok még szenvednének napokig a keresztván, ezért kell összetörni a lábszár csontjaikat, középütt pedig Mária János apostollal tárgyalja a történteket. Következő képünkön világos a sebhely, az oldal sebhely is, Velázqueznak a krucifixusa. Igen, meg kellett állapítani azt, hogy meghalt-e már Jézus, hiszen jött a szombatnap, a nyugalom napja, és a keresztfán nem hagyhatták az áldozatokat. A latrok lábszárát összetörték, hogy gyorsan kivérezzenek. Jézusnál erre nem volt szükség, hiszen az a láncsa és a nyomában kiserkenő vér és víz, savó világossá tette, hogy Jézus életében már beállt a halál, már meghalt. Rembrandt rajza a jelenetről, és még néhány rembrandti kép, az egyedüli krucifixus, és még egy rembrandti festmény, amely egy magángyűjteményben található, amely oldalról mutatja be Jézust egy vigasztalan háttér előterében, az emberiség megváltója, az Isten fia a Koponya hegyén egy szemét lerakodó helyen befejezi az életét. Aztán, amit ehhez hozzátesz, a barokk tiepóló, hozzátesz a romantika, magyar Munkácsi, az már az eddigi festészeti hagyománynak egy túlérése, ez a Koponyahegy, tehát a Golgota, a Kálvária mai állapotában, itt feszítették fel Jézust, és a következő képeink mutatják, erre szántam a Jóhír 91/2-es számát, egy amerikai orvosi jelentést, amely rajzokkal is bemutatta, hogy hogyan ütlegelték és kínozták szinte halálra már a korbácsütések során is Jézust, és hogyan verték át, nem annyira a kéz fejét, ebbe igaza van az orvosi jelentésnek, akkor Jézus leszakadt volna a keresztről, inkább a csuklóján, nyilván a főverővér mellett egy hatalmas, látjuk ott a szeg méretet, hogy mekkorák voltak ezek a szegek, és aztán a következő képünkön látjuk, hogy hogyan is ellenőrizték a halál beálltát ezzel a bizonyos láncsa döféssel, amit egészen váratlan módon tehát viszont látunk Habakuk könyve 3. fejezetében, ne tessenek elfelejteni, az események előtt 660 évvel jövendőlt ezt meg Isten a prófétának. 660 évvel. És aztán Jézust levették a keresztről, ahogy Rubens ábrázolása mutatja. Aztán Jézus feltámadta, hogy ez a Rembrandt műhelyéből származó olajfestmény kifejezi. Aztán Jézus feltámadását döbbentes erővel érzékelteti ugyancsak Grünewald 16. században egy hatalmas, nagy, színes, szivárványos glóriába fonva az egész jézusi testet. Aztán Jézus a mennybe megy, Rembrandt egy korai ábrázolása szerint. Aztán Jézus majd eljön a mennyből, ahogy számára is eljöttek a megdicsőlés hegyére, jobb oldalt Mózes, bal oldalt Illés. Raffaello Santi képén kinagyítva is nézzük meg ezt a jelenetet. És aztán mennyei látomásokban részesül János apostol, ahogy Jézus megjelenik neki Pátmos szigetén, Lukács Cranach metszete a Wittenbergi Bibliából. Majd ugyanez a jelenések könyve közli, hogy bemutatja Jézus a világtörténelmet János apostolnak, és ő is ilyen egyik profécia sorozatában ilyen döbbentes lovasok képében, fehér, tűzvörös, de fekete és halott sárga lovas képében mutatja be a szörnyűségeket a történelemben. Ezek mind azonosíthatók. És aztán Burkmájernak az olajfestménye a 16. század végéről, ahogy János apostol ígéretet vesz Jézustól, hogy eljön majd, és igen, ilyen paradicsomi állapotok szerint újjáteremti majd a földet, ahogy most itt János részesül a látomás körülményei szerint is. A következő képünkön pedig látjuk a hitetlen Tamással kapcsolatos feldolgozásokat. Először egy bizánci miniatúra, hogy Tamás megvizsgálja, hogy csak ugyan Jézus-e az, aki előtte áll, körülbelül pedig a tanítványok. Ők szintén kételkedtek, Tamás legalább becsületes volt, hogy utána akart járni a dolognak. Ugyanezt látjuk, kérném szépen megfordítani, ez Albrecht Dürernek a Passió sorozatából való metszet. Dürernek ugye 3 Passió sorozata van. Az egyik Passió sorozatából való metszet, köszönöm, ahogy Jézus megmutatja az oldalát, és megfogja szinte Tamásnak a kezét, és mondja, hogy igen, győződjél meg róla, ott vannak a kezemen, a lábamon a sebhelyek, illetve az emlék jelei az én áldozatomnak, és hozd ide kezedet az én oldalamhoz, és ne légy hitetlen, hanem légy hívő. Még egy kép ezzel kapcsolatban, Rembrandtnak egy korai olajfestménye, ugye a tanítványok egy kicsit háttérben, a sötét tónus dominál, ugye a clair obscur technika, és a megvilágosított pár arc, ugye Jézus, Tamás és még ott néhány tanítvány, illetve Mária az édesanyod balra, Jézus feltárja az emlékjeleit az áldozatának, Tamás meghökkenése már a szavaknak is szól, boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. És befejezésül, aki hitt, pedig Jézust most ölték meg, és senki nem hisz, mindenki szomorú, és mindenki úgy látja, hogy vége van egy szép élettörténetnek, de hát ilyen ez a világ, általában a világ megöli a prófétákat, és az igaz embereket semmibe veszi. Dürer olajfestménye, baloldalt Arimatei József, kezében a halott Jézus, előtte Mária és az asszonyok, fönt legfölül János apostol, egy ifjú, talán menjünk közelebb, és látjuk a kép jobb oldalán Nikodémust. Ő viszont hisz. Az ő szeme most világosodik meg, a lelki szeme is, az ő ajka most nyílik hálára, a hálás gondolkodás. Igen, helyettem valaki elviselte a kárhozat halálát, hogy nekem ne kelljen végérvényesen távozni erről a földről. Olyan jó nézni, hogy volt egy festő, nagyon messziről még magyar származású is, ahogy szokták mondani, Dürer szobra is ott áll Gyulán, a Várkertben, valahol Dél-Alföldről származhattak az ősei, kivándoroltak, hogy sokan elhagyták Magyarországot, mind a mai napig az ő őse is Németország földjén találtak menedéket. Dürer festette meg a hívő Nikodémust, aki amikor mindenki lehangolt és szomorú, az ő szeme felcsillan és gyermeki tisztasággal néz az üdvözítőre, az ő ajka most hálát rebeg, és az ő szemei már látják, hogy Jézus azért halt meg, hogy mindenki számára kétségtelenné tegye, hogy az Isten szeretet, az Isten az életét képes odaáldozni az emberért, csak hogy az ember az Istenhez forduljon segítségért, és az ő szemei már azt is látják, hogy a történelem horizontján nem a sötétség van, hanem Jézusnak a dicsőséges második eljövetele. Hát ezzel zárom a vetítést és a mai előadást. 10 perc szünet, utána a kérdések kerülhetnek sorra. Aki nem tud itt maradni, viszont...